A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindennek. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg tanításképpen Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Máté evangélium a 7. részéből, a 24. verstől a 28. versig. Tehát Máté evangélium a 7. részének 24. versétől olvassuk az igét. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. Az összeomlott, és teljes... teljesen elpusztult. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudóik. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus. Valljuk, hogy te vagy a kőszikla, a fundamentum. Valljuk, hogy ha reál építjük az életünket, akkor nem fogunk megszégyenülni. Köszönjük, hogy annak ellenére, hogy megvetettek téged az emberek, és megvetnek ma is. Te biztos kősziklo vagy. Rád lehet számítani. Rád lehet építeni. Köszönjük az egyház csodáját. Köszönjük, hogy mi is az egyháznak élő tagjai lehetünk. Kérjük szépen, hogy bocsáss meg nekünk, amikor csak hallottuk a te beszédedet, de nem cselekedtünk meg azt. Nem éltünk úgy, nem követtük annak a tanítását. Kérünk, hogy bocsáss meg, amikor az indulataink, a vágyunk vezérettek bennünket. Kérünk, bocsáss meg, amikor felülemlettek bennünk a haragok, a keserűségek. És azok irányították az életünket. Bűnbánattal valljuk meg, hogy olyan sokszor vétkeztünk ennek a következtében. Szóval is, cselekedettel is, mulasztással is, gondolattal is. De most kérünk szépen, tisztíts meg bennünket, és küld el a te szent lelkedet, hogy veled találkozzunk. Tőled útmutatást kapjunk, és te igazgasd a lépteinket és a gondolatait. Foglaljuk el a helyünket, a 166. dicséretünk első versét énekeljük el, a 166. dicséretünk első versét. Hadd kérjen meg a testvéreket, hogy hajtsák az ajtószárnyakat, rendkívül mondod el a hokkitutta fényt. hozzánk a Máté Evangélium 12. részéből, a 22. versből. A Máté Evangélium 12. részének a 22. verséből. Akkor oda vittek hozzá Jézushoz egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. Az egész sokaság előtt csodálkozott ezen, és ezt mondta: csak nem ez a Dávid fia? A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették: ez nem úszheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. Ő pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: minden ország, amely meghasonlít önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlít önmagával. Ha pedig a sátán tűzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Belzebubban üzök ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én az Isten lelkével üzök ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehet be valaki az erős ember házába, és hogyan ronthatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozó. Ezért mondom néktek, minden bűn és káromlást meg fog bocsátatni az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsátatik meg. Míg ha valaki az ember fia ellen szól, annak is megbocsátatik. De aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsátatik meg, sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Jó a fa, jó a gyümölcse is. Ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcseiről lehet megismerni a fát. Viperák fajzata. Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonosz. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, ritkán szoktunk az ige hirdetésnek címet adni, ma mégis megteszem. Hiteles keresztény élet. Mikor mondjuk azt, hogy hiteles? Például egy mérlegről akkor mondjuk, hogy hiteles, hogyha egy kilogramnál se nem mutat egy dekával többet, sem pedig egy dekával kevesebbet. Hiteles egy térkép akkor, amikor ott találjuk rajta az objektumokat, ahol annak lennie kell. Sokan talán nem tudják, hogy a régi időben tudatosan nem hitelesre gyártották a térképeket. Katonai szempont. Hiteles valakinek a beszéde, ha azt mondja, ami történt. Nem tesz hozzá, nem egészíti ki, hanem pontosan elismétli az eseményeket. A szakembereknek egy-egy vizsgálatnál nagyon fontos azt megállapítani, hogy valaki tényleg hitelesen mondja el a történteket. Ha pedig valaki hajlamos arra, hogy ne itt tegyen, akkor nem fogadják el a tanúvallomását. Mikor hiteles egy keresztény ember? A Bibliában ez a szó, hogy hiteles, nem fordul elő. Legalábbis abban az értelemben, ahogyan ma beszélünk róla. De több módon is körülírja a Szentírás. Hiteles az a keresztény ember, aki Jézus tanítására építi az életét. Nem csak hallgatja Jézusnak a beszédét, hanem aszerint cselekszik is. Nem szégyenül meg, nem fogja elrontani az életét, megbánni. Jézus ezt a kősziklára épített házhoz hasonlított. Arról van ebben a példázatban szó, hogy néha házat építettek olyan területre, ahol időnként lezúdult a csapadék. Épp a mai reformátusok lapjában olvasunk egy gyülekezetről, amelyikben volt egy ilyen hasonló villám árvíz, és óriási nagy károkat okozott. Ilyenkor általában a domboldalakról vagy a hegyoldalakról lezúduló, összegyűlt csapadékvíz okozza a nagy kárt. Izraelben is voltak ilyen területek. Ha valaki az azon összegyűlt homokra épített a házát, akkor az özönvízszerű esőzés egyszerűen elsodolta a házat. De ha sziklára építette a házát, akkor hiába jött ez az áradat, a ház szilárdan megállt. Jézus Krisztus a hívő ember életének a fundamentuma, az alapja. Egy olyan kőszikla, amire ha ráépítjük az életünket, nem fogunk megsemmisülni. Nem fogunk megszégyenülni. Azt mondta Jézus, hogy nem mindenki megy az Isten országába, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi a mennyei Atya akaratát. Mi cselekesszük-e? Vagy csak beszélünk? Olyanok vagyunk-e, mint aki a kősziklára építette a házát, vagy olyanok, mint aki a homokra? Aki nem cselekszi Jézus Krisztusnak az igéjét, tanítását, annak össze fog omlani a háza, az élete. Egyszer csak kiderül róla, hogy megszégyen. Tehát az a hiteles keresztjén, aki Jézus Krisztusra, az ő tanítására építi az életét. A másik körülírása, hogy hiteles keresztjén az, aki termi a lélek gyümölcsét. Engedi, hogy őt átformálja a Szentlélek, és ennek a hatására elkezdi teremni a lélek gyümölcsét. Mi ez a lélek gyümölcse? Szeretet, öröm, szívesség, jóság, hűség, szerénység, önmegtartóztatás, Szentlélek által való. Ha valakinek mindezt látjuk az életében, akkor azt gondolhatjuk róla, hogy hiteles keresztjén. És a harmadik, hogy elkezd formálódni mindaddig, amíg ki nem ábrázolódik benne a Krisztus. Ilyen szép szóval mondja a Biblia, hogy kiformálódik benne a Krisztus. Átváltozik Krisztus képére. Olyan lesz a beszéde, olyan lesz a gondolkozásmódja, a személyisége, mint Krisztusé volt. Nincs benne semmiféle szélsőség, hanem egészen elkezdi fölvenni azt a harmonikus személyiséget, ami Krisztusunk volt. Beérett keresztény embereknek nevezzük az ilyeneket. Ez a beérés a keresztény személyiségre, a keresztény hívő életnek a gyümölcse. Megfigyeltük-e, hogy a hívő élet elején a keresztény emberek mindig azt figyelik, hogy mennyi eredmény van, vagy a másiknak mennyi eredménye van, milyen sikeresek, milyen áldottak. A keresztény élet végén pedig ezt a beérettséget tekint, hogy valakinek a személyisége hasonlít-e Krisztusra. Nem kéne a hívő életünkben is állandóan versenyezni, bizonyítani és teljesíteni. sokkal fontosabb lenne, hogy olyan legyen a személyiségünk, mint Krisztusé. Tehát ki a hiteles keresztény ember? Aki annak mondja magát, ami cselekszi a Mester akaratát. A lélek pedig termi benne a gyümölcsét, a szeretetet, az örömöt, a szívességet, a jóságot, a hűséget, a mértékletességet, az önmegtagadást és a Szentlélek által való örömöt. Így is mondom, hogy kifelé éli, cselekszi, befelé pedig élik, és egyre jobban formálódik Krisztus képére. Lehetünk mi is hiteles keresztény emberek. Az a megdöbbentő, hogy Jézus Krisztusnak maga korának a legvallásosabb emberei, a farizeusok nem találták hiteles hívő embert. A mai igény egy gyógyítási történettel kezdődik, nem olvastam fel. Egy szombat napon Jézus a zsinagógába ment. És ott megkísértették őt. Próbára tették. Behoztak egy embert, és figyelték, hogy Jézus meggyógyítja. Sőt, megkérdezték tőle, hogy szabad-e szombaton gyógyítani. Akkor Jézus azt felelte nekik, hogy ha közülük valakinek az ökre beesik a kútba, szombaton nem húz el ki. Ha az állatot kihúzzák szombaton a kútból, mennyivel inkább ezt kell tenni egy bajba került emberrel? Mennyivel inkább segíteni kell azon is? Erre nagy haragra robbantak. Azután legközelebb szintén egy bajba lévő emberen segített Jézus. A tömeg azt mondta, hogy ez csak isteni erővel cselekedett. A farizeusok pedig annyira elvakultak, hogy azt felelték, hogy nem. Hanem Beelzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével cselekszik mindezet. Ezután indult el a vitabeszéd. Ennek a vitabeszédnek az a lényege, mondják ki világosan, hogy mit gondolnak. Ha Jézus cselekedetei jók, az Istentől valók, akkor ő nem lehet ördög által megszállott. Ha pedig valaki az ördög által megszállott, akkor a cselekedetei sem lehetnek jók. Ki az, aki a Szentlélek ellen szól? Az, aki világosan tudja, hogy mi az igazság, és tudatosan akadályozza Isten ügyét. A Szentlélek káromlását nem lehet elkövetni tudatlanul vagy véletlenül, hanem tudatosan követik el azok, akik tudják, hogy mi a jó, látják világosan, és ennek ellenére mégis Isten ellen szól. Ilyenek voltak Jézus kortársai. Látniuk kellett, hogy amit Jézus tesz, azt nem teheti másképp, csak Isten segítségével. Olyan szépen mondja ezt Jézus, hogy ha valaki az erős embert el akarja győzni, akkor először meg kell, hogy kötözze. Jézus pedig valóban megkötözte a sátát. Legyőzte. Ezt fel kellett volna ismerni a kortársainak. Szerintem már akkor is fel kellett volna ismerniük. Biztos vagyok benne, hogy fel is ismertük. Már akkor fel kellett volna ismerniük, amikor Jézus közöttük járt és tanított. De amikor a Golgotai kereszten végleg legyőzte a sátán hatalmát, és amikor a szemük láttára egy pogány százados elismerte, hogy Jézus az Isten fia, akkor nekik is el kellett volna ismerniük. De akkor mindenképpen, amikor megjött a hír, hogy megnyílt a sír, és Jézus feltámadt, mert az örök jelentették nekik. De nem ismerték el, hanem minden tényszerű tanúvallomás és jel ellenére ellene mondtak neki. Na ez a Szentlélek káromlása. Erről mondta Jézus azt a nagyon kemény mondatot, hogyha valaki káromolja a Szentlelket, akkor az nem bocsáthatik meg neki. Így mondta, hogy az ő személye elleni káromlás is megbocsáthatik. Mert azt elkövetheti valaki tudatlanul. Hiszen nagyon sokan voltak, akiknek nem nyílt fel a szeme, és nem látták meg, hogy ő a Messiás. De aki meglátta, aki felismerte, és ennek ellenére valami ok, legtöbbször hatalmon ellene szól, az károgolja a Szentlelket. Miért nem látták meg a farizeusok, hogy Jézus Krisztus hiteles? Először is azért, mert előítélettel néztek rá. Az előítélet azt jelenti, hogy valakiről kimondok valamit, és nem engedem, hogy ő meggyőzön engem. Igazából nem vagyok rá kíváncsi, mert már előre kialakítottam róla a véleményemet. Ilyeneket mondtak Jézusról, hogy származhat-e valami jó Galileából. Hát, ha ő Galileában nevelkedett fel, akkor nem lehet valami rendes ember. Ez egy tipikus előítélet. Ez ennek a jelentése, hogy nem közülünk való. Mi Judából valók vagyunk, mi tisztességes, vallásos emberek vagyunk, őróla meg nem tudunk semmit. Amit tudunk, az se túl jó. És nem engedték, hogy Jézus tanítsa őket. Aztán a másik a címkézés. Nem az érdekel, amit a másik mond, vagy cselekszik, hanem rárakok egy címkét. És ezután már csak erről a címkéről beszélek. Itt az volt a címke, hogy ő Belzebúbnak a szövetségese. Honnan tudták? Ezt sehonnan nem lehet tudni. Kitalálták. Így mondom, cinikusan, hogy megfejtették Jézus életének a titkát. Azért tud csodát tenni, mert Belzebúbnak a szövetségese. De sokan ilyen cinikus beszéddel fejtik meg a másik titkát. Látták az élete jó gyümölcseit, erről nem beszéltek. Így szoktak fogalmazni, hogy nem ez a lényeg. Igen, meg tudta gyógyítani, nem tagadjuk le, de a lényeg az, hogy ez Belzebub szövetségével csinál. Mindig félek azoktól az emberektől, akik így érvelnek, hogy de nem ez a lényeg. Ha de a lényeg az, és oda nyomják a másikra a címkét. Ezzel a történettel Jézus azt mondta, hogy ne előítélettel sem címkézéssel beszéljenek róla, hanem legyenek következetesek, vagy mondják ki, hogy a cselekedetei jók, és akkor ismerjék el, hogy az ő egész munkája Szentlélektől van, vagy mondják azt, hogy a cselekedetei gonoszok, és akkor igaz, amit róla mondanak. Hát ha ez így van, akkor egy hiteles keresztény soha nem mondhat véleményt a másikról, vagy egy hamis tanításról. Akkor egyszerűen el kell tűrnie mindenféle hamis tanítás, szó sincs róla. A Biblia beszél a lelkek megítéléséről. Ez minden hívő embernek a feladata. De nagyon vigyázni kell a lelkek megítélésével, hogy ne a magunk elképzelését vetítsük a másik emberre. A hiteles keresztény életnek része a lelkek megítélése. De tanuljam meg, hogy ugyanaz a mérce magamra nézve, mint a másikra nézve. Két mércével nem lehet mérni. A hitetlen emberek Jézus Krisztusról ma is előítélettel beszélnek. Nem kíváncsiak rá. És az egyházról is előítélettel beszélnek. Rengeteg a csúsztatás, rengeteg a hamis, fellengzős mondat az egyház állítólagos bűneivel kapcsolatban. És azokat is nagyon fölnagyítják, voltak bűnei, de nagyon fölnagyítják. És olyanokat is bűnnek neveznek, amik nem voltak azok a maguk korában. És előítélete van Jézussal és az egyházzal kapcsolatban annak is, aki nem hiszi, hogy Jézus tanítása az ő életét megújíthatja. Gyümölcsözővé, áldottá teheti. A hívő embereknek a kísértése, hogy a hívő társukról beszélnek címkézéssel és előítélettel. Olyannak tartja a másikat, amilyen címkét gondol róla, lelki testvérekről. Még akkor is, ha homlok egyenesen ellenkezik azzal, ahogy a másik él és beszél. Lelkész választáskor figyelhetjük meg ezt, rendkívül árnyaltan tudják keresztény emberek alkalmazni ezt a módszert. Azt mondják, hogy nekünk hívő lelkész kell. És ezzel az egyik lelkész hívőnek címkézik a saját barátjukat, a többit pedig hitetlen lelkésznek címkézik. Finom, árnyalt. Nem mondott semmit a másikról. Ezek a leggonoszabb címkék. Keresztény testvérek egymás között nem volna szabad, hogy így címkézzék egymást. Főleg nem olyan címkével, amivel szemben a másik nem tud védekezni. Hiszen ha védekezni kezd, akkor mindjárt azt mondják, hogy én nem mondtam semmit, de te miért védekezel, hanem a te inged nem meg magadra. Nagy baj, ha keresztény testvérek egymást elkezdik címkézni, és nem annak az alapján döntenek, ahogy a másik él, ahogy magáról beszél, hanem úgy, ahogyan a másikat elképzelik. Hiteles keresztény a számunkra az, aki előítélet és címkézés nélkül tudja megítélni a másikat és saját magát. Megint visszatérve minden gyülekezet életének egy nagy próbatételéhez, a lelkész választáshoz. Ha van öt jelölt, akkor valaminek az alapján dönteni kell, nem? nem? És valaminek az alapján ki kell mondani, hogy ezt támogatom, azt a négyet nem támogatom. Nagyon szükséges, hogy ott legyen az életünkben annak a bölcsessége, hogy Isten útmutatását keresve meglátjuk, hogy ki az, aki Isten kiválasztott, arra a feladatra rendelt. Az a baj, amikor ezt képmutató módon tesszük, címkék alapján. Ugyanezt éli át a lelkész, amikor egy presbiter választásra, vagy gondok választásra. Az a jó, ha mindezek a dolgok őszintén, nyíltan történnek. Nem pedig képmutató módon és címkézéssel. Félelmetes arra gondolni, hogy Jézusra rányomtak egy bélyeget. És azt mondták, hogy ő nem Istentől volt. Magára az Isten fiára, aki az életét adta, értük is. Rányomtak egy bélyeget, hogy nem Istentől van. A legvallásosabbak. A népének a vezetői, akiknek az lett volna a dolga, hogy Jézushoz vezessék a népet. És meggyőzzék őket arról, hogy Jézus tanítása szerint éljenek. Ehelyett elvetették Jézust. És ennek a következtében Isten elvetette őket. Olyan valóságosan, hogy majdnem 2000 éven keresztül nem élhettek a saját hazájukban. 70-ben Izrael államisága megszűnt, és csak 1947-ben tudtak igazán nagy számban visszamenni a saját országukba, és abban az országban újra elkezdeni a saját államiságukat. Az lett volna Izrael népe vezetőinek, farizeusoknak, a főpapoknak, a nép egyéb vezetőinek a feladata, hogy az őket hallgató, Jézushoz vezessék. Ezért adott Isten nekik egy nagy megtiszteltetést. Az, hogy a nép tanítóivá lehettek. És ebben a feladatukban hűtlenné lettek. Jézus hiteltelennek nyilvánították. És ennek nagyon komoly következménye lett az életükre nézve. Mi vajon hiteles keresztények vagyunk. Éljük-e, amit igaznak tartunk, vagy csak beszélünk róla. Gondoljuk végig a 10 parancsolatot. Például azt, hogy megszenteljük a nyugalom napját. Gondoljuk végig a házasságunkat, a gyereknevelésünket. Mindenben Isten akarata szerint cselekszünk. Ha igen, akkor meg fogjuk kapni Istentől az áldást. Ha nem, akkor könnyen járhatunk úgy, mint aki homokra épített a házat. Amen. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Köszönjük neked, hogy ha Jézusban bízunk, akkor Atya áldott embereivé lehetünk. Kérünk téged, hogy a Szentlélek által formálj bennünket Jézus Krisztus hasonlatosságára, hogy kiábrázolódjon bennünk, hogy olyanokká lehessünk, mint ő. Kérünk, hogy taníts bennünket a megbocsátásra, a békességre. Arra, hogy igazán tudjuk ítélni. Könyörgünk hozzád, Urunk. Az egész gyülekezetünkért. Könyörgünk hozzád gyülekezetünk betegeiért. Kérjük, hogy te légy a betegek áldott orvosa. Imádkozunk hozzád azokért, akik az egészségügyben dolgoznak, és különösképpen is országunk vezetőjéért, hogy hagyd tudják a mi népünket a te akaratod szerint vezetni a helyes útra. Könyörgünk hozzád, Úrunk Istenünk, konfirmandusainkért. Kérjük, hogy te munkálkodj a konfirmandusok életében. Segíts, hogy ne csak ismerjék a te beszédedet, hanem felnőtt korukban is úgy éljenek. Könyörgünk hozzád, Úrunk, testvérgyülekezetünkért. Mindazokért a keresztény testvérekért, akik határainkon túl velünk együtt téged dicsőítenek és magasztalnak. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, az építkezésünk ügyét. Kérjük szépen, hogy védelmezd meg bennünket mindenközben, minden bajtól, minden balesettől. És segíts, hogy mindaz, ami történik, a te dicsőségedre történhessék. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a föld is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az országod, a hatalmad és a dicsőség, mint az örökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szerint lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban, hálaadással tárjátok fel kéréseteket Isten előtt. És Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.